Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a netes vásárlásokról egy ügyvéd szemével és a mesterséges intelligenciáról. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Könnyű is, meg nem is a netes vásárlás, amely csak látszólag ér véget a megrendelésre kattintással. Lehetnek buktatók és csapdák, de odafigyeléssel elkerülhető a baj. A lényeg, hogy minden vásárló legyen tisztában a jogaival és a webkereskedelem potenciális veszélyeivel. Jól gondoljuk meg, mikor és miképp állunk el a vásárlástól, és a céges számlaigényünket is alaposan gondoljuk át, különben elveszíthetjük a garanciát. Ennyire bürokratikus lenne a netes vásárlás? Mik a legfontosabb szabályok, és kit védenek? Dr. Németh Botond ügyvéddel Varjú Frigyes beszélget.
Mi minősül fogyasztói szerződésnek?
A fogyasztói szerződéshez szükséges tisztázni első körben a fogyasztó, illetve a vállalkozás fogalmát. Ezt a Magyarországon a polgári törvénykönyv tartalmazza, és ezt a fogalmat használják az egyéb jogszabályok is, amik ilyen tárgyú ügyleteket szabályoznak. A fogyasztó fogalma az jelenleg az, a hatályos jogszabály szerint, hogy önálló foglalkozásán kívül, üzleti tevékenységén kívül eljáró természetes személy. Tehát szakmája, önálló foglalkozása és üzleti tevékenysége kívül jár el.
Magyarán magánszemély, tehát ember, és nem egy vállalkozás.
Így van, jelenleg vállalkozás nem lehet fogyasztó, viszont ha felmerült ez a kérdés, akkor fontos azt tisztázni, hogy lesz egy módosítása a polgári törvénykönyvnek, ami augusztus 22-től lesz hatályos, és ez kiterjeszti a fogyasztó fogalmát a kellékszavatos, illetve a hibás teljesítési szabályok körében a KKV-kre, tehát a mikro, kis és középvállalkozásokra, úgyhogy ez majd egy jelentős változást fog jelenteni.
Mert hogy ugye eddig arról volt szó, hogy egy vállalkozásnak nem járt garancia, például ugye olyan esetben, amikor egy magánszemély által megvásárolt termékre járt.
Így van, eltérőek a szabályok, abszolút. Tehát nem mindegyik rendelet fogja használni ezt az új fogyasztói definíciót, ugyanis ez kizárólag a hibás teljesítésre vonatkozó szabályokra lesz irányadó.
Korábban, amikor még nem a webkereskedelem uralta a piacot, nagyon élt a lakosság körében a 72 órán belüli visszaadása a terméknek. Tehát 3 napon belül visszavihettem minden gond nélkül. Megmaradt még ez a lehetőség?
Ilyen lehetőség igazából nem is volt.
Nem is volt.
Ez egy általános tévhit, ami tévhit viszont most is él a fogyasztókban, ezt nagyon sok ügyfélnél is, ismerősnél is lehet tapasztalni, de nincsen ilyen, tehát alapvetően csak azért, mert meggondoljuk magunkat, nem lehet visszavinni, akár 1 óra múlva is oda mehetek, és hogyha nem adják vissza, akkor nem fogják visszaadni. Az más kérdés, hogy nagyon sok komolyabb áruház, az vállal olyat a saját ASF-ükbe, saját üzletszabályzatukban, hogy ők 3 napon belül visszatérítik, vagy levásárolhatjuk az árát.
A webkereskedelemben viszont van egy 14 napos indoklás nélküli elállási jog. Ez hogyan működik, és miért csak magánszemélyek vehetik igénybe, és céges vásárlók nem?
Igen, hát a miért kérdés az igazából a jogalkotói szándékra irányul. A fogyasztókat védik a jogszabályok, ugyanis kevesebb információval, kevesebb erőforrással rendelkeznek hagyományosan, mint a szakmájuk, üzleti tevékenységük körén belül eljáró vállalkozások. Tehát ez csak fogyasztókra vonatkozik, a 14 napos indokolás nélküli elállási jog, és az a lényege, hogy a távollevők, illetve üzlethelyiségen kívül kötött szerződések tekintetében gyakorolható. Tehát ez praktikusan az online megállapodások a legnagyobb részét azok képezik.
Miért nem veheti igénybe a jótállás intézményét az, aki szeretne áfás számlára vásárolni?
Azért, mert akkor már nem lesz fogyasztó. Tehát hogyha áfás számlát állítunk ki egy cégre, akkor azt a cég vásárolja meg azt a terméket, vagy az egyéni vállalkozó, és akkor már nem járhat el fogyasztóként a fogyasztó definíciója szerint. ugyanis a fogyasztó az csak természetes személy lehet, aki nem a szakmája körében jár el. Na most, hogyha egy egyéni vállalkozó vásárol magának mondjuk egy péklapátot, akkor azt nehéz ráfogni, hogy azt ő nem a vállalkozásához, nem a szakmájához vásárolta, de ugyanez vonatkozik gyakorlatilag jelenleg minden termékre. Tehát, hogyha ezt egyéni vállalkozó vásárolja, akkor az a szakmája körében jár el, és ahhoz veszi ezt a terméket, és ezért nem lehet fogyasztó.
Láthatóan elromulhat.
Természetesen, tehát a hibás teljesítést, meg az indokolás nélküli elállási jogot, azt nagyon fontos megkülönböztetni. Tehát, hogyha online rendelek valamit, és az hibás, akkor ott egy kellékszavatossági vagy jótállási jogosultságomat tudom gyakorolni. Viszont, hogyha csak meggondolom magamat, mert mégsem tetszik, vagy egyszerűen rájöttem, hogy ez nekem mégsem kell, akkor fogyasztónak kell lennem ahhoz, hogy vissza tudjam küldeni 14 napon belül.
Ismereteim szerint elég sok vita forrása, hogy sokan nem tudják, hogy a 14 napon belüli indoklás nélküli elállást hogyan valósítsák meg. Ha minden igaz, nem elegendő visszaküldeni, és aztán megírni, hogy kérem vissza a pénzt, hanem itt vannak nagyon szigorúan vett jogi formulák, kötöttségek.
Így van, itt a vonatkozó rendelet egy meglehetősen kötött eljárásrendet ír elő. Alapvetően a termék átvételétől számított 14 napon belül a fogyasztó köteles jelezni az elállási szándékát. Ehhez van egy forma nyomtatvány, amit rendszeresít a rendelet. Nem kötelező ezt használni, viszont a legtöbb vállalkozásnak ez kint van a weboldalán, és onnan egyszerűen letölthető. De egyébként elég egy e-mail, amiben amennyiben e-mailes kommunikáció van a felek között, amiben egy egyértelmű nyilatkozatot teszek, hogy én elállok ettől a szerződéstől indokolás nélkül, és akkor kérem vissza a vételárat.
Ilyen esetben kit terhel a költségek megtérítése, hiszen ezt a terméket vissza kell küldeni?
Így van, a visszaküldés költsége az a fogyasztót terheli, tehát az az egyetlen egy olyan költség, ami a fogyasztót terheli, tehát hogyha én nekem el kell menni a postára feladni a csomagot, akkor az a költség az engem terhel, viszont a kiszállítási díj, hogyha mondjuk egy futárszolgálat kihozta, azt ugyanúgy vissza kell fizetnie a vállalkozásnak.
Megoldása az, amit elég sokan gyakorolnak, hogy egyszerűen nem veszik át a terméket a megrendelés után, mondván, hogy visszalépnek, elállnak a vásárlástól.
Hát alapvetően az elállási nyilatkozat az szükséges a jogszabály szerint. Itt lényegében békéltető testületi ajánlásról tudok, amiben a testület azt mondta, hogy megfelelő, és tehát nem szükséges átvenni, hanem hogyha eláll, akkor a nyilatkozatot közölheti az elállást megelőzően is, vagy az átvételt megelőzően is, bocsánat.
Ebben az esetben a költséget nem is kell fizetni, hiszen a futár visszaszállítja automatikusan.
Így van.
Meddig tehet panaszt a fogyasztó egy termék hibájára, annak átvételéből számítva?
Alapvetően a termékhiba az egy teljesen más kérdéskör, mint az indokolás nélküli elállás. Itt elévülési időkben lehet gondolkodni, ami egy fogyasztói szerződés esetén a főszabály szerint 2 év, kellékszavatossági jogalapon, de van számos jótállási rendelet, amik ennél hosszabb határidőt állapítanak meg, illetve a vállalkozások között pedig 1 év, de egyébként, tehát ha termékhibát tapasztalunk, ezt nagyon fontos rögzíteni, hogy ezt késedelem nélkül be kell jelenteni a vállalkozásnak, akitől vettük a terméket, nyújtotta a szolgáltatást, és 2 hónapon belül, hogyha bejelentjük, akkor az késedelem nélküli bejelentésnek minősül, amennyiben mi fogyasztók vagyunk.
Hogyha időközben megszűnt az a webshop, de a termék egy neves márkás cégnek a terméke, akkor a céghez is fordulhatunk?
Alapvetően a gyártónak van felelőssége, tehát ezt termékszavatosságnak hívjuk, de annak sokkal szűkebb szabályai vannak, szigorúbb szabályai, tehát alapvetően azt kell mindig ilyenkor megkeresni, hogy a webshopot ki üzemelteti, tehát ki az üzemeltető cég, ezt a webshop köteles feltüntetni adatkezelési tájékoztatóban, illetve egyéb formában a webshopon, weboldalon, és akkor főszabályként ő hozzáfordulhatunk, de a gyártói jótállás is egyébként egy bevett dolog, tehát valamikor sokszor a forgalmazó irányít minket a gyártóhoz, de azt mondom, hogy egyébként közvetlenül érdemes az értékesítőhöz fordulni ilyenkor.
Ön szerint a mai webkereskedelem, netes vásárlás mennyire kockázatos Magyarországon?
Összességében én úgy gondolom, hogy minden jogügyletnek van kockázata. Amennyiben mi fogyasztóként járunk el, akkor ez a 14 napos elállási jog, ez pont a kockázatok kiszűrésére tökéletes, ugyanis ugyanis ez lehetőséget biztosít arra, hogy mi indok nélkül vissza szolgáltassuk a terméket, viszont azt nagyon fontos e körben rögzíteni, hogy mindig olyan webshopból érdemes vásárolni, amit leellenőrzünk, tehát utána lehet keresni az interneten, hogy milyen vélemények szólnak róla, mindenképpen érdemes az üzemeltető céget ellenőrizni a cégjegyzékben, vannak-e rajta végrehajtások, nincs esetleg felszámolás alatt, illetve hogyha nincs feltüntetve egy weboldalon üzemeltető, akkor én nem rendelnék onnan.
Dr. Németh Botond ügyvéddel Varjú Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Visszaesett a mesterséges intelligencia megoldások adaptációjának lendülete a cégeknél. Sok esetben ugyanis kiderült, hogy stratégia és felkészülés nélkül nem lehet az AI-t sem alkalmazni sikeresen. Az egyes szektorok közül leginkább a szolgáltató szektorokban vonják be az AI-t a feladatok ellátásába, de kedvező a kereskedelemben betöltött szerepe is. Takács Dániellel, az Optimize Consulting ügyvezetőjével Lakatos László beszélget.
Egyre több szó esik a mesterséges intelligenciával támogatott megoldásokról, miközben cégek elenyésző része használja a mindennapokban rendszeresen széles körben az AI megoldásokat. Önök mit tapasztalnak? Még mindig van ellenérzés az AI-jal kapcsolatban, félnek tőle, azért nem alkalmazzák, vagy igazából az ismeretek hiánya az, ami távol tartja a vállalkozásokat a mesterséges intelligenciától?
Tendenciák, illetve a különböző kutatások nemzetközileg is azt mutatják, hogy visszaesett a mesterséges intelligencia adaptációja. Számok szerint 14%-ról 12%-ra. Ez köszönhető annak, hogy a cégek rájöttek, hogy nem lehet csak úgy durva belevágni a mesterséges intelligencia alapú megoldások bevezetésébe megfelelő stratégia és felkészülés nélkül. Ezért most mindenki elkezdett először befele figyelni, a folyamatait felmérni, és ezekből különböző stratégiákat alkotni a bevezetésre vonatkozóan, a különböző szervezeti képzésre vonatkozóan, és felkészíteni a belső céges infrastruktúrát is arra, hogy mostantól új támogató eszközökkel fognak dolgozni a kollégák. Szóval van egy ilyen kis konszolidáció a piacon mindenképpen.
Nekem ez egy kicsit hasonlít arra, hogy az egyéb korábbi informatikai megoldások bevezetésénél is hasonló problémákkal szembesülhettek a cégvezetők, vagy szembesültek, illetve a megoldásokat kínáló szakemberek, hogy igazából az elképzelés az volt, hogy jó, veszünk néhány számítógépet, az milyen jó lesz, és akkor kiderült, hogy itt rendszerbe kell gondolkodni, mert úgy van értelme, akkor ezek szerint ez az AI-ra is igaz, vagy ott különösen, kiemelten igaz?
Valóban ez korábban is már akár a .com vagy .com láznál is ugyanez volt, hogy mindenki hirtelen ugye saját weboldalt csinált, meg elkezdett interneten értékesíteni, aztán ez valakinek bejött, van akinek meg kevésbé. Ez az AI-nál is pontosan ugyanígy van, de azért a mesterséges intelligencia bevezetésénél, hogy a stratégiát és azok mentén megoldásokat vezetünk be, azoknak illeszkednie kell az alapvető céges stratégiához, az értékesítési stratégiához, a különböző munkaerőtoborzási és munkaerőfelvételi stratégiához, és úgy önmagában az IT stratégiához is, hiszen a dolgozókat fogja támogatni, a mindennapi folyamatokat fogja támogatni, az értékesítést fogja támogatni az AI feltehetően. Tehát összességében bele kell illeszteni ezt a mindennapi működésbe úgy, hogy ettől senki se szenvedjen, meg semmi se szenvedjen. Két legnagyobb probléma az egyrészt az szokott lenni, hogy nem megfelelően mérik fel a folyamatokat. Tehát nem jól azonosítják azokat a fájdalompontokat, amire valóban jó lehet egy mesterséges intelligencia alapú megoldás. A másik pedig az, hogy elsősorban túl nagy megoldásra vagy fejlesztésben gondolkoznak, és először egy óriási űrhajót akarnak építeni, ami mindenkit is tud támogatni, és hirtelen minden problémát megold. Ez általában nem szokott jó elsülni, mert bizonyos területeken nem áll rendelkezésre elegendő adat, vagy nem jól lettek felmérve a folyamatnak a különböző lépései, és nem is feltétlenül mesterséges intelligenciával kell volna megoldani, hanem mondjuk valamilyen teljesen más technológiával, amely sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb bevezetni, és nincs szükség olyan megoldásra, ami mondhatni önállóan gondolkozik, és nagy mennyiségű adathalmazból kell dolgoznia, hanem csak egy workflow, automatizáció, egyszerű szabályok és lépések mentén. Szóval több tényezős a dolog, de az biztos, hogy jól látjuk, és jól látszik, hogy elsősorban egy pilot projektben kell gondolkozni, amely egy nagyon kicsi területet fed le, nagyon kis problémát old meg, és ott kell egy proof of concept-nek nevezett megoldást létrehozni, amely a technológiának a létjogosultságát bizonyítja és biztosítja az adott cégen belül, és ehhez elengedhetetlen a teljes szervezetben lévő felmérés, ami még nem is technológiai oldalról közelíti meg a témát, hanem teljes mértékben üzleti oldalról.
Na most, önöknek van egy AI alapú okos asszisztens megoldásuk, ezek mit képesek kiváltani, mennyire tudják akár, ugye ez a unosuntalan elhangzó kérdés szerintem ebben a témakörben, hogy mennyire tudja helyettesíteni az embert, vagy mennyire lehet kiváltani ezzel, hogy minden vezetőnek is legyen egy asszisztense?
Hát az Alexisről azt kell tudni, valóban ez egy okos asszisztens. Milyen problémát old ez meg? Egy szervezeten belül nagyon sok forrásban találhatók meg dokumentumok, adatok, információk, és sok esetben webes forrásból is kell információkat gyűjteni, e-mailezésből, vannak dokumentumtárak, vannak vázirányítási rendszerek, ERP, CRM rendszerek, és ezekből folyamatosan adatokkal gyűjtünk, elemzéseket készítünk. Az Alexis azt teszi lehetővé, hogy mi ezeket integráljuk, és egy chat felületen ezekhez az adatokhoz hozzáférjünk. Tehát természetes nyelven csetelünk vele, mintha egy emberrel beszélgetnénk, csak a túloldalon nem egy ember ül, hanem egy nagy nyelvi modell, ami ugye megtalálható a különböző chat alapú megoldások mögött, ugyanúgy, mint a ChatGPT Gemini mögött, vagy Copilot, vagy bármilyen olyan generatív AI eszköz, amit a mindennapjainkban egyébként már használunk, vagy a magánéletben, vagy a munkánkban. Csak ez egy vállalati környezetre optimalizált chat alapú megoldás, ami biztosítja az adatoknak a biztonságát, lehetővé teszi, hogy 175 nyelven kommunikáljunk vele, tehát hogyha magyarul kérdezünk, magyarul fog válaszolni, akkor is, hogyha a forrásdokumentum angolul van. Ami óriási segítség, hogy nem csak a választ adja meg, hanem az adott adatnak vagy információnak a forrását is meg tudjuk nézni. Tehát validálni tudjuk azt, hogy az információ az valóban elhangzik és megtalálható valamelyik dokumentumban, rendszerben, vagy külső webes forrásban, így csökkentve azt a hallucinációt, ami jelenleg egy óriási probléma is, amivel küzdenek sokan, hogy a gép kitalál információkat, olyan adatokat közöl, amik nem találhatóak meg a tudásbázisában, de ő úgy adja elő, mintha az valóban ott lenne, és valóban egy valid információ lenne. És ez az, amit a mesterséges intelligencia megjelenése fel fog értékelni, és ami igazából biztosítja, vagy bizonyítja azt, hogy az embereknek még van helye a cégeknél, és kellenek is oda. A kritikus gondolkodás, hogy mi ezt elfogadjuk-e azt az információt, és felhasználjuk-e, az rajtunk áll. Tehát a döntés az mindig a mi kezünkben van, egyedül döntéstámogató funkciója lehet a mesterséges intelligenciának egyelőre.
Nagyon fontos dolgokat mondott, ugye, tehát ahhoz, hogy bevezessünk például egy ilyen okos asszisztens megoldást, vagy használjunk egy ilyen okos asszisztens megoldást a vállalatunknál, ehhez elengedhetetlen, amit már az interjú elején is mondott, hogy azért legyenek rendszereink, legyen rendszerezve az összes dokumentumunk, mert a mesterséges intelligencia ott tud keresni, ahol bármiféle rendszer van, vagy egyáltalán megvannak ezek az anyagok.
Így van, pontosan. Ez fontos ehhez, és ezért is nagyon fontos a felmérési része ennek az egész bevezetésnek, hogy megismerjük, hogy a szervezeten belül hol vannak azok a különböző egységek, akár az értékesítés terület, akár a beszerzés, akár a HR, akár egy IT terület, ahol rendelkezésre állnak adatok, amiket a kollégák rendszeresen használnak, gyűjtenek, és a mindennapi folyamataiba, feladataiba beépítenek. És amint ezek a fájdalompontok, területek megvannak, akkor arra tudunk specifikus megoldást nyújtani, de az Alexis egyébként arra is jó, hogy stratégiai eszközként szolgáljon, ahol nem tudjuk még, hogy pontosan mire lehet használni, ott egy teljesen általános tudású asszisztensként itt le tudjuk tenni, ahol mindenki tudja használni a szervezeten belül, és egy nagyon részletes naplózással, ami rögzíti a különböző interakciókat a rendszerrel, azt, hogy a kollégák hogyan és mire használják, abból lehet azonosítani elemzéssel különböző használati területeket, amik gyakran előfordulnak. Tehát az Alexis egy stratégiai eszköz is tud lenni, hogyha nincs egy specifikus terület, amit megtaláltunk, és ahova be tudjuk ezt vezetni.
Takás Dániellel, az Optimize Consulting ügyvezetőjével Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, és folytatjuk is nem sokára, azonnal jövő.